Mindig nehéz kérdés az, amikor egy olyan erőteljes érzelmi epizóddal találkozol, mint amilyen a múlt héten volt a Last of Us. És a kérdés mindig ugye az volt bennem egész héten, hogy vajon megpróbálják-e ezt überelni, vagy inkább hagyják parlagon heverni a dolgot, és inkább adnak valami, nem feltétlenül filler epizódot, de valami olyasmit, ami talán visszakanyarodik ahhoz, ami fontos a történet szempontjából, és tényleg visszamegyünk a fő történetvonalunkhoz, mert igazából akárhonnan közelítjük meg, az előző epizód az nem feltétlenül szorosan kapcsolódott magához a történetünkhöz, hanem inkább egy ilyen töltelékszerűség volt, de annál azért sokkal komplexebb, sokkal komolyabb, sokkal több értelme volt. A probléma ezzel az, hogy a Last of Us a harmadik részében olyan dolgot tett le az asztalra, ami mind érzelmileg, mind értelmileg nagyon-nagyon sokat tudott hozzátenni a nézőihez, és iszonyatosan megbotránkoztatott néhányokat, miközben baromira elismerően nyilatkozatokat tudott kiváltani kb. Mindenkiből, aki lát ezt az epizódot, mert iszonyatosan gyönyörű romantikus történet, és ilyenből kéne több. Viszont nem igazán passzolt a sorozat világába, és ugye az a rész után visszakanyarodni ebbe, hát őszinte legyek, örülök neki, hogy nem próbálták megüberelni ezt az epizódot, mert nagyon-nagyon nem ment. Jó rész volt, de hát, hogy mondjam, tehát erős középszer legjobb esetben is. The Last of Us. Kérlek, fogd a kezem. A Last of Us egyébként eddig baromra érdekesen indul, vagy ígérkezik, hiszen ugye kapásban 80 perces epizóddal indított, majd megkaptunk egy ilyen 70-valahány perces, vagy 60-valahány perces epizódot, majd múlt héten jött egy 75 perces rész, most pedig visszavágunk, és egy 43 perces rész. Egyrészt ez nem tudom egyébként, hogy mennyiben indukálja azt, hogy a történet tényleg nem volt annyira jó, vagy tényleg nem volt-e benne több. Hát szerintem egyébként ebben a részben még ennyi sem volt, hogy őszinte legyek, szóval itt valószínűleg ez volt az első írói hiba, a negyedik rész. Én úgy érzem, hogy bármennyire is szeretni ezt a részt, bármennyire is jó volt, és bármennyire is élveztem, egyszerűen megint csak az emberi oldalát mutatja meg a történetnek, megint nem találkoztunk zombikkal, megint nem igazán tudtunk elmélyülni abban a világban, hogy mennyire veszélyes is tud ez lenni magától, hanem folyamatosan rettegésben tartanak bennünket, folyamatosan megmutatják azt, hogogy hogyan néz ki ez az 20 éve elromlott világ, és körülbelül ennyi a csoda, de nincs meg benne az a félelemérzés, ami miatt az első két epizódot szerette az ember. Nincs meg benne az a fajta motiváció, ami miatt ez a sorozat ez kiemelkedő egy jó tudna lenni, hanem lehet, hogy az első három rész az tényleg csak azért jött be annyira az embereknek, nekem is, mert hogy annyira jó volt. Annyira jó volt rettegni valamitől, annyira jó volt az, ahogy felvázoltak ezeket a karaktereket, és most itt ez a negyedik rész, és egyszerűen csak rájössz arra, hogy basszus kulcs, ez is csak egy szimpla történet. És nem tudod igazából hova tenni, mert az igazság az, hogy kérlek fogd a kezem, az egy jó történet volt egyébként, meg tök jó epizód is volt. Csak hogy mondjam, te kapsz 70 meg 60 perces epizódokat, te kapsz egy 43 perces részt, és ugye itt nyilván a logika streamingnek köszönhető, részben pedig HBO-nak köszönhetően, az nyilván az, hogy hát igazából itt arról van szó, hogy annyira lesz hosszú egy epizód, amennyi van a történetben. Na most, hogyha 43 perc van egy történetben, akkor 43 perc lesz a történetben, nincs ezzel semmi gond. Csak hogy a baj az, hogy 43 perc van benne, míg az összes többi rész eddig 60 plusz perc környékén mozgott, hát igazából felmerül az emberben a kérdés, vagy legrosszabb esetben is 50 perc körül volt, felmerül az emberben a kérdés, hogy vajon van-e ebben a történetben egyébként több hosszabb távon, mint 40 perces epizódok, mert én most így tök őszintén mondom, hogy elkezdtem kételkedni benne, bármennyire is jó volt ez a rész, szerintem nagyon sok szempontból elég kielégítő volt, nagyon sok szempontból meg nyilván azért vannak hiányosságai, meg azért érezhetőek azok a problémák, amik nem biztos, hogy annyira olajozottan tudnak működni benne, mint amennyire szeretnénk, hogy olajozottan működjön, de a lényeg az, hogy baromira megérte ért egyébként fölkelni hajnal 5 előtt. Egyébként igen, 5 előtt sikerült végre fölkelnem. A múlt heti tragikus, romantikus történet után most kaptunk egy olyan epizódot, ami a fő történet szállal foglalkozott, tehát Joellel és Ellie-vel, akik útra keltek, benne ültek abban a kocsiban, és azon voltak, hogy elmenjenek Tommyhoz, és a tűzbogarakhoz. Ez eddig egyébként szerintem tökéletesen jól is hangzik, csak ugye, hogy mondjam, tehát Bélnek a kocsiját használták fel az utazáshoz, láttuk azt, hogy Ellie egy vicckönyvet kezd el olvasni, és megpróbál poénkodni, ezen kívül pedig láttuk azt, hogy Joel leszív egy benzines tartályt, megtudtuk, hogy mi történt a benzinnel is egyébként, ez is egy tök érdekes dolog volt. Igazából az egész epizód egy iszonyatosan zseniális dolog volt, mert nagyon sok esetben, és ez egyébként szerintem a legtöbb sorozatra elmondható, legalábbis azok alapján, amit az emberek szoktak róla mondani. Szerintem nagyon sokan nem szeretik a gyerek szereplőket, mert idegesítőek és irritálók. Na most Ellie-nek is megvan egyébként ez a tulajdonsága szerintem. Függetlenül attól, hogy a nyitó jelenetben ugye ő a, mi is volt ez, a benzinkútnak a budiában a tükör előtt játszott a pisztollyal, játszadozott a pisztollyal. Szerintem önmagában egyébként brutálisan zseniális dolog volt, én arra számítottam, hogy el fog súlni ez a Stukker, de igazából így próbáltak indukálni azt, hogy nem, mert igazából a kislány tudja, hogy mit csinál. Tehát nem biztos, hogy ő olyan ártatlan, mint amilyennek mi gondoljuk. Ezt később egyébként meg is erősítették ebben az epizódban, és hát ugye nem mesélte konkrétan, hogy mi az ő története, vagy hogy mikor kellett, vagy kit kellett neki bántania. Csupán annyit tudtunk meg róla, hogy nem szeretne nagyon beszélni róla, ami fair enough ebben a korban, plusz ugye miután le kellett lőnie már alapból valakit, szóval tökre érthető a dolog. Igazából nekem az indulás az nagyon tetszett, mert volt benne egyfajta olyan életérzés, amit én vártam az előző epizódoktól, vagy az előző epizódtól konkrétan, és közben meg benne volt ez a jó kis road movie feeling is, ugye, amikor Ellie talál egy Hank Williams kazettát, hangsúlyozom még egyszer, kazettát talál a kocsiban, és azt beteszik, és elkezdenek Hank Williams hallgatni, miközben átkocsikáznak azon a, nem is tudom, milyenek nevezzük, üres országúton, ha úgy tetszik. És szerintem ez egy önmagában egy zseniális megoldás volt, önmagában egy iszonyatosan király lehetőség, mert így legalább tényleg azt érezted, hogy ebben a világban létezel. És nyilván azért nagyon jól tudjuk, hogyha át kell kocsikázni az egész országon, akkor ez egy baromira unalmas dolog fog tudni lenni, mint ahogy egyébként baromira unalmas is volt egészen addig, amíg Kansas City-nél egy úttorlasz az útjukat nem szekte, és utána elő nem kerültek ezek a problémák, amik hát ennek a résznek a történetét tudták megtestesíteni. Hát nagyon-nagyon nehéz azt mondani egyébként, hogy az előző heti posztapokaliptikus, romantikus történet után egy jó epizódot kaptunk, mert igazából nem volt ez kimondottan sem jó, sem kimondottan feszültségteljes. Nem tudom egyébként, hogy ez a jó szó erre. Mindenesetre én abszolút azt éreztem rajta, hogy lehetett volna ez még jobb is, lehetett volna ezt még többé is tenni, lehetett volna ezt még egy kicsit jobban felépíteni, vagy nem tudom, hosszabbra tenni, nem tudom igazából, mi lenne a jó szóra, mert összességben egyébként én szerettem ezt a részt, meg tök jól éreztem magam közben, csak volt benne olyan pillanatok, amik hizökkentettek. Például ugye a hőlem szerintem még a kocsikázás közben volt egy olyan, hogy Ellie megkérdezte Joelt, hogy miért is folytatja ő tulajdonképpen, miért is próbál meg életben maradni, és miért küzd. És akkor Joel erre egy nagyon-nagyon egyszerű, tipikus amerikai választ adott, a családért. Te csak egy rakomány vagy, de megígértem tesznek, ő pedig szinte a családtagunk volt. És ez egyébként egy baromira érdekes dolog, plusz ugye mesélt egy kicsit Tomiról is, aki ugye sok-sok százer kilométerre vagy száz kilométerre lakik tőlük, él tőlük, nem is tudja pontosan talán, hogy hol, annyit tud, hogy már nem a tűzbogaraknak a tagja, és valószínűleg egy kis városkában próbál megtengődni, vagy valami hasonló dolgot próbál megcsinálni. Na mindegy. Lényeg a lényeg, hogy a családért akarsz túlélni, és a családért akarod csinálni a dolgokat. Ez most egyébként nagyon sok esetben, nagyon sok értelemben nagyon furcsán hangozhat szerintem ebben a történetben. Meg ebben a posztapokaliptikus világban is. De mindenféleképpen nagyon fontos, hogy ezt kifejtsék, mert tulajdonképpen az amerikai mentalitásnak egyébként amúgy is egy jellemző dologja az, vagy része az, hogy mindent a családért teszel. És ez egyébként igaz is. Sőt, ez igazából nem is feltétlenül egy ilyen amerikai mentalitás, hanem ez egy ilyen emberi mentalitás. Talán ez belénk van kódolva az ősidőktől kezdve, hogy mindig védenünk kell a családunkat, mindig a családunk érdekében kell cselekednünk, és mindig a családunk a legfontosabb, vagy kell, hogy legyen a legfontosabb. Abban az esetben, hogyha nem, akkor pedig elég komoly gondok vannak. Nem biztos, hogy csak velünk egyébként, de az tuti biztos, hogy velünk ziher, hogy vannak gondok. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt szerintem ebben az epizódban, mert egyébként tökre jó hangulatot tudott megteremteni, hiszen sokszor próbálta oldani a feszültséget humorral. Sokszor próbálkozott, ugye Ellie ugye talált egy ilyen vicckönyvet, és ugye a vicckönyvből olvasott fel néhány gagyibnak szánt viccet, illetve talán az egyik legviccesebb momentum az volt, amikor ugye, mint a megtalálta Hank Williams kazettát, hú, de fura ezt kimondani, hogy kazettát talált egy kocsiban, na mindegy. Szóval, mint a megtalálta Hank Williams kazettát, utána talált egy meleg pornómagazint is, és hát azért az is egy tök vicces dolog volt, ahogy azzal bánt, vagy ahogy arra reagált, és ezek a kis apró pillanatok voltak azok, amik számomra emlékezetessé, vagy inkább nem is az a kifejezőbbé, de mindenféleképpen kellemesebb élményé tudták varázsolni ezt a történetet, mert kellettek ezek a pillanatok ahhoz, hogy azért érezd, hogy lehet, hogy az élet szar, de az élet még akkor is lehet jó, amikor szar. Minden azon múlik, hogy hogyan viszonyulsz hozzá, hogy hogyan próbálod megtalálni benne azokat az apró örömöket, vagy azokat az apró pillanatokat, amikor egy kicsit felengedhetsz, amikor egy kicsit ellazulhatsz. És ezt szerintem gyönyörűen tudta bemutatni ez az epizód. És ezek azok a pillanatok, azok az apró pillanatok, amik szerintem nagyon-nagyon kiemelkedőek voltak. Joelnek és Ellie-nek egyébként baromira sok szerintem kiemelkedő pillanata volt, például az is, amikor ott voltak, ott aludtak az erdőben, ott is tele volt jó kis pillanatokkal. Lehetett látni azt, hogy Joel mennyire nyugtalan, és hogy mennyire fél és retteg az emberektől, mert tudja, hogy mire képesek. Miután ugye az epizódban megtudtuk, hogy ő már mindkét oldalon harcolt, ezért nagyon-nagyon jól tudja azt, hogy mennyire veszélyes is tud lenni egyébként az ember. Ez mindenféleképpen egy ilyen, nekem ez a rész egyértelműen inkább szólt a két karakter közti köteléknek a kialakulásáról, illetve nem is biztos, hogy csak a két karakter közti köteléknek a kialakulásáról, hanem így az emberi kapcsolatokról talán lehet ez ebben az irányba elmozdulni, amit rengeteg humorral próbáltak meg feloldani, ami a karakterek mélységéből fakad, és az a fajta humor, amit itt megpróbáltak megtestesíteni, azt szerintem nagyon jól működött. És ez szerintem ez minden esetben egy nagyon-nagyon fontos tulajdonsága volt ennek az egésznek. Bár tény és való, hogy sokkal rövidebb volt ez az epizód, és ez szerintem nagyon sok mindent elmond arról, hogy milyen különbség van az előző és ez a rész között. Egyébként ennek szerintem sokkal nagyobb a különbség, de mindegy. De egyszerűen nagyon-nagyon jó volt látni azokat a pillanatokat, amikor Joel próbálkozott Ellie-hez egy kicsit közelebb kerülni, vagy éppen amikor fordítva történtek ezek a dolgok. Ezek azok az apró pillanatok, amik a Last of Us-t különlegesebbé tudják tenni, mint a legtöbb hasonszűrű, nem is tudom, posztapokaliptikus sorozatot, és ezek azok a pillanatok, amikre az embernek tényleg szüksége van ahhoz, hogy folyamatosan mozgásban tartsák és fenntartsák az érdeklődését, és persze beszéltünk mint arról, hogy a családért tesszük meg a dolgokat, de hát igen, de honnan tudod, hogy a testvéred még éle? Honnan tudod, hogy a családod más tagja még éle? És társaik. És szerintem ezek mind iszonyatosan hátborzongató kérdések, amiket ugye föl lehet ilyenkor tenni, viszont tökre jó volt, hogy próbálkozott azért humorral, és próbálkozott egy kicsit feloldani a helyzetet. És nem csak a nyitójelenet, amikor ugye Ellie játszott a tükör előtt a pisztolya, vagy amikor valami nagyon-nagyon gagyi ócska viccet próbált meg felolvasni, és ezáltal megnevettetni Joelt, akit egyszer sikerült is megnevettetnie, hanem egyszerűen tényleg azt érezted rajta, hogy az emberi kapcsolatoknak az egyik szerves része a humor, és a humorban keresendő, és a humorban leledzik tulajdonképpen minden kapcsolatnak az áttörési pontja, vagy az úttörő pontja, nem tudom melyik a legjobb kifejezésre, minden esetre nagyon-nagyon fontos szerves részét képezte a történetnek, és én ezért is nagyon-nagyon szeretem ezt az epizódot, mert voltak benne olyan pillanatok, amikre tényleg azt tudtad mondani, hogy ezek azok a momentumok, amikért élni érdemes. Nem csak a sorozatban, nem csak ezeknek a karaktereknek, nem csak a köztük lévő kapcsolat kialakulása miatt, hanem úgy összességében véve ezek azok a pillanatok, amikért szerintem tényleg érdemes élni, és érdemes létezni. Szerintem nagyon sok olyan apró mozzanat volt, ami kifejező volt nagyon sok szempontból. Kifejezte azt is, hogy miért volt annyira jó ez az egész, miért fontos annyira az, hogy az embernek legyen humorérzéke, még akkor is, amikor úgy érzi, hogy már belül halott, amikor úgy érzi, hogy már nincsen vesztenivalója, vagy amikor már nincsen egyszerűen benne semmi olyan az igényt a világon. És nekem ezek mindig is nagyon-nagyon fontos dolgok voltak. Érdekes volt látni egyébként azt, hogy hogyan fejlődött ebben a részben a két karakter közti kapcsolat. Érdekes volt látni azt is, hogy hogyan tudtak A-ról B-re jutni, hogyan tudtak egy kicsit jobban megnyílni a másik előtt, miközben Joel folyamatosan csak egy rakománynak tekinti az ifjú kislányt, de valahol ez így van rendjén. Szóval nekem ezek az autós jelentek, ezek a poénok, ezek a humorkodás, ez nagyon-nagyon bejött ebben az epizódban. A kocskázás ez nyilván maga volt a merő unalom, viszont legalább vizuálisan megkaptuk azt, hogy hogyan is néz neki az a világ, hogyha mondjuk 20 évig nem gondozná őket ember, és hát elég kiakasztó egy látvány volt. Aztán eljutunk Kansas City-be, amikor is eltorlaszolják az alagutat, és onnantól kezdve nekik ugye kerülőutat kéne keresniük, viszont hát, ha jól emlékszem, akkor Ellie nem nagyon ismerte a térképet, vagy nem találta meg az adott városnak a térképét, és emiatt egy kicsit olyan keszekúsza volt minden, és hogy lehet, hogy el is tévedtek, de az biztos, hogy rájuk támadtak. És ez volt az a része, nem tudom, talán az epizód fele környékén, lehet egy kicsit azután, amikor beindult a története ennek a résznek, és az volt az, amikor egy kicsit úgy kezdtem azt érezni, hogy engem kezd elveszíteni bizonyos értelembe véve a rész, mert valahogy az, ami addig működött, az a fajta dolog, amiért nekem tetszett ez a cucc, az onnantól kezdve már nem nagyon működött, mert megint csak behozták azt a tényezőt, hogy az ember mennyire veszélyes lehet, és tulajdonképpen az embert nem érdekli más ember, hanem az ember tényleg csak a saját túlélése érdekli. De még az sem mindig, és az sem minden esetben, hiszen teljesen indokolatlan lett volna például Joel-eiket megölni, hiszen ők nem akartak semmi rosszat, csak átmenni a városon. És ezt, ahogy be tudtam mutatni ez a rész, azt szerintem valahol nagyon-nagyon hű volt. Már úgy értve az emberi természethez hű volt. Három bandita talán lehet őket banditának nevezni, megtámadta őket, és hát ugye Joelről kiderült egyébként, hogy baromra ügyesen lő, és baromra jól tud célozni, hiszen kettőt le is terített, egy viszont váratlanul meglepte, őt kellett lelőnie Ellie-nek, aki így ezáltal megmentette az életét, és ugye nyilván ezzel felhívták magukra figyelmet, nyilván ugye kocsit tönkretették, tehát a kocsi az használhatatlan, az eszközeiket, meg amikkel felszerelkeztek, azokat ott kellett hagyniuk, tehát azokat már nem fogják tudni visszaszerezni valószínűleg, ami jó, jelentősen megnehezíti majd az ő későbbi életüket, illetve azokat a dolgokat, amiket nekik keresztül kell menniük majd a későbbiek során. Aztán nem sokkal később megismerjük ugyebár Melanie Linsky karakterét is, aki elsősorban szerintem nem tudom, hogy kinek mennyit mond, ő egyébként egy elég régi veterán a színész szakmában. Talán a legismertebb szerepe Rose volt a Két pasi még egy kicsiben, mert talán ott volt nagyon-nagyon sok epizódban benne, talán Charlie Sheennek volt a szerelme, hogyha jól emlékszem, 2003 és 2015 között, de ezen kívül is nagyon sok sorozatban bukkant fel, illetve rengeteg filmben, legutóbb például az Együttlét című sorozatban látható 2015-16 környékén, illetve a Future Worm című szériában szolgáltatta az egyik szereplőnek a hangját, valamint a Mrs. Amerikában játszott 2020 környékén. Azt hiszem ez volt az a sorozat, illetve Yellow Jackets-ben látható jelenleg, ami szintén egyébként egy nagyon sokak által kedvelt sorozat. Szóval egy relatív elég ismert színésznőt sikerült ismételten behozniuk, vagy becsábítaniuk ebbe a történetbe, és hát nyilván azért ennek is megvoltak az előnyei, meg voltak a hátrányai, mert ő egy olyan karakter volt, aki, hát hogy mondjam, elég veszedelmes, tehát igazából nem akarok nagyon szexista lenni, de valószínűleg annak fog hangzani a következő kijelentésem. Pontosan olyan vezető volt, amiért nem lenne szabad női vezetőknek lenniük. De ugyanez egyébként elmondható lenne akkor is, hogyha férfi vezető lenne, mert akkor valószínűleg egy sokkal katonaibb megközelítéssel tudna viszonyulni a dolgokhoz, és ez még rosszabb lenne, bizonyos értelembe véve. Itt csak azt látod, hogy ez a karakter, akit Melanie játszott, akinek talán Kathleen volt a neve, ha jól emlékszem. Ő azért egy ilyen eléggé, hogy mondjam, nem kimondottan pozitív karakter, elég hevesnek jött le nekem abban a pillanatban, miután megtalálták a harmadik csávot, akit nem öltek meg Joelék, és megkérdezték tőle, hogy vajon, hogyha hoz egy orvost, akkor túlélheti-e, és az volt a válasz rá, hogy nem, akkor utána oda ment és lelőtte az orvost a csába. Szóval kicsit én ezt erősnek éreztem, de hidegvérű mindenféleképpen egy olyan karakterről van szó, aki veszélyes, aki azért veszélyes, mert fél, talán, nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezésre, mindenesetre ő egy iszonyatosan veszélyes vezető, ami valahol azért elég sok mindenre kihatással tud lenni, szerintem legalábbis, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert ha jól értettem a szituációt, akkor ő meg az emberei azok talán a Fedra ellen voltak, ha jól értettem az alapszituációt. Ezért is volt nagyon érdekes, hogy vajon ez az ember csoport, bármilyen csapat is legyen ez, ők tulajdonképpen melyik oldalon állnak, kik ők, jók vagy rosszak, vagy ők csak szimplán a területeket védik, szimplán rettegnek valamitől, szimplán valami egyéb okból kifolyólag viselkednek úgy, ahogy. És ez szerintem egy tökre érdekes dolog volt, viszont erre nem nagyon kaptunk választ, ellenben kaptunk egy iszonyatosan hátborzongató dolgot, ami majd valószínűleg veszélyforrásként fog tudni majd szolgálni esetleg az ötödik epizódban, mégis én nagyon bízom benne. Szóval szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog volt, hogy mi is történt ebben a részben, illetve hogyan is tudtak tovább lépni, mert ugye Kathleen nyilván azt akarta, hogy levadásszák őket, mert hogy ugye úgy tűnt, hogy ezek valami egészen professzionális kis emberek lehetnek. Nos, hát ugye kiderült, hogy igazából, vagy pontosabban nem derült ki a számukra, legalábbis az, hogy Joelék azok minden csak éppen nem profik feltétlenül, hanem egyszerűen csak úgy ők vannak, és nekik van egy küldetésük és társaik. Kíváncsi leszek arra, hogy ők egyébként találkozni fognak a következő részben, lesz-e bármiféle interakció kettőjük között, és nehogy Isten bármiféle lehetőség arra, hogy ők elszabaduljanak innen. Mert biztosra veszem azt, hogy ennyire könnyen nem fognak tudni megszabadulni tőle, meg még hogyha mégis, akkor is valószínűleg egy kicsit gonoszabb, és valószínűleg üldözni kezdeni őket. Vagy nem tudom. Tehát én kinézek nagyon sok mindent Kathleenből, maradjunk ennyiben szerintem ezzel az egész történettel kapcsolatban. Aztán nagyon-nagyon érdekes volt szerintem, mert ugye eleve az orvossal az volt az alapvető konfliktus forrása, hogy ki kellett adni valakinek a helyét. Talán valami Harrynek a helyét kellett volna a Dokinak megadni, a Doki viszont nem volt hajlandó megadni a helyét, és hát nyilván ezzel már alapból felbőszítette, és miután ugye kiderült, hogy nem tudják megmenteni a harmadik emberkét, utána pedig tökre egyértelművé volt, hogy számára az a Doki az tök használhatatlan, vagy hasztalan. És ugye megtudjuk az epizód későbbi pontjából azt, hogy mikor megtalálják a rejtek helyét, hogy Harry valószínűleg egy gyereket próbál meg védelmezni, aki ugye szupermenes rajzokat készített. legalábbis nekem abszolút ez volt a benyomásom, mert egyébként néha van az tényleg, hogyha valami úgy néz ki, mint egy citrom, és olyan is az íze, mint egy citromnak, az valószínűleg citrom lesz. És hát itt is az volt, hogy kék, meg piros, és repült, és jó dolgokat cselekedett, ez valószínűleg Superman lesz. Szóval plusz-plusz ugye egy HBO-s dologról van szó, tehát miért ne lehetne Superman ebből a szempontból mindenféleképpen. Szóval megtalálták az ő rejtekhelyüket, és látják ezeket a szuperhősös rajzokat, és szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, mert ugye itt, ha jól emlékszem, valami is mondott a Nőci, hogy jobban meg kell védenünk a karakterünket, mert hogy valószínűleg ki kell éheztetni ezt a fószert annak érdekében, hogy előbukkanjon, és hogy onnantól kezdve el tudják kapni meg társaik. Szóval ez is egy tökre érdekes megközelítési metódusa volt szerintem ennek a karakternek, és az epizód ugye egyik részében Joeliknek bujkálniuk kellett, ott nyilván volt egy-két nagyon-nagyon jó kis beszélgetésük Ellie-vel, majd pedig észrevették a négy tömbbel odébb lévő épületet, ami elég magas volt, és úgy voltak vele, hogy akkor oda kéne valahogy eljutniuk. Nekem egy kicsit fájt az egyébként, mert szerintem nagyon rövid volt az epizód, és szerintem simán belefért volna az, hogy hogyan mutatják be azt, hogy átjutnak ezen a négy tömbön, úgy, hogy a közvetlen környéküket pedig teljes egészében felforgatják, és minden egyes épületbe és minden egyes házba benéznek. Érdekes lett volna látni azt, hogy hogyan is tudnak ők átjutni. Szerintem ezt még ki lehetett volna egy kicsit fejteni, kicsit érdekesebbé lehetett volna tenni. Azt is megtudtuk ugyanakkor ebből az epizódból, hogy Joel, ha minden igaz, akkor már 56 éves, és nagyjából a 33. emeletig jutottak ebben a 45 emeletes épületben, hogyha jól emlékszem, annyi volt. És nekem egyébként ez is baromira tetszett, mert azért egyrészt a 33 emeletet fölmászni 56 évesen, azért wow, nekem még a 3 meg a 4 emeletes gondjaim vannak, nem hogy a 30-szal, úgyhogy minden elismerésem értük. Az mondjuk itt teljesen más kérdés, hogy miért mentek fel olyan magasra, mi okuk volt arra, hogy, mármint tökre egyértelmű, hogy mi okuk volt, csak hogy mondjam, onnan azért nagyon-nagyon nehéz lejönni egyébként, és hogyha bajba kerülnek, akkor nem nagyon van kiút. Szóval ezért szerintem egy kicsit veszélyes egy ilyen magas épületbe elkezd melegni. Illetve azt is megtudjuk, hogy Joel nem hall különösebben jól a jobb fülére, és az ember ugyankor úgy van ezzel az információval, hogy elengedjük, mert hát igazából biztos, hogy hall, meg biztos, hogy odafigyel arra, hogy nehogy a jobb fülén aludjon, meg társaik. Aztán az epizód azzal ér véget, hogy igazából mégsem hall annyira jól, mert valahogy mégiscsak sikerült odaérniük ezeknek a rossz fiúknak, és tulajdonképpen eléggé szorult helyzetben találják magukat, amikor pisztolyt fognak hozzájuk. Ráadásul, hogyha jól emlékszem, akkor Joelhez egy gyerek tart fegyvert, aki valószínűleg ezeket a szuperhős rajzokat készítette néhány perccel ezelőtt a rejtekhelyükön. És szerintem ez is egy nagyon-nagyon érdekes szituáció, hogy mire várnak, és hogy vajon megmerik-e húzni a ravaszt. Szerintem nem merik meghúzni a ravaszt, mert ha meghúznak a ravaszt, akkor azáltal fölhívnák magukra figyelmet, és tudná az ellenség, hogy hol is vannak. És szerintem emiatt semmiféleképpen sem fogják meghúzni a ravaszt. Ergo Joeliknek túl kell élniük ezt az epizódot, meg úgy egyébként valószínűleg a következő pár epizódot is még. A kérdés csak az, hogy vajon kapnak-e bármiféle segítséget tőlük. Kapnak, vagy van-e lehetőségük arra, hogy bármiféle pozitív, vagy akár negatív dolgot irányba el tudják terelni ezt az egész történetet. Úgyhogy összességbe véve ez egy nagyon sok minden magába foglaló epizód volt, szerintem. Nyilván, ami szerintem az epizód első felében a legjobb volt, és ami a legjobban működött, és amiért szerintem a Last of Us továbbra is egy nagyon kiemelkedő sorozat, az tök egyértelmű az, hogy az a világ, amiben ez a történet játszódik, tehát vizuálisan, ez az egyik leglenyűgözőbb, leghitelesebb, legvalósághűbb ábrázolás annak, hogy hogyan néz ki a világ 20 évvel azután, hogy az emberiség tulajdonképpen elpusztult, vagy csak szimplán problémákat okozott saját magának, és szerintem ezért ez egy iszonyatosan érdekes szituáció, mert a díszlet magában az wow volt. Tehát ahogy átkocsikáztunk Bostontól, mit tudom én, hány kilométerre, től kezdve egészen addig, amíg el nem jutottunk Kansas City-ig, az egy iszonyatosan félelmetesen gyönyörűen ábrázolt dolog volt, egy remek montázsral is megtámogatva, szóval egyszerűen érezted rajta azt, hogy mindent, ahogy elkezd benőni ez a kis zöld, meg látod azt is, ahogy a rozsdás dolgok ott vannak, vagy a csontvázok ott maradtak a kocsiban, egyszerűen tényleg olyan érzésed volt, mintha ebben a világban tényleg nem is létezne senki, és egyszerűen mégis valóságos az egész. És az a durva, hogy a Covid után az ember simán fel tudja ezt tételezni a világról, hogy ez bekövetkezhet, és hogy ez igenis megtörténhet, és ez igenis ennek a részesei lehetünk. És ez egy hátborzongató érzés szerintem. Illetve ezen kívül, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, az tök egyértelmű ezek a kis apró karaktermomentumok, ugye amikor Ellie azt mondta, hogy nem ez volt az első alkalom, amikor le kellett lőnie valamit, meg amikor Joel-lel beszélgetek, tehát ezek az emberi pillanatok voltak, az, amikor két karakter kicsit közelebb került egymáshoz, azokat nagyon-nagyon szerettem benne, illetve ezen kívül pedig a humor volt az, ami engem megfogott ebben az epizódban. Nem azt mondom, hogy jó volt a humor a feltétlenül, mert ezek a favicek, meg ezek a nagyon gyenge poénok, amiket Ellie bedobott a könyvből, azok nem feltétlenül jók, csak egyszerűen olyan humor volt ebben az epizódban, amire egy ilyen világban, egy ilyen körülmények között, amikor minden egyes pillanat rettegésben telik, akkor igenis szükséged van erre a típusú humorra. És ebből a szempontból szerintem az a humor, amit ez a rész képviselt, ez teljesen tudatos volt, és teljesen jól tudta alkalmazni ezeket a dolgokat. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon fontos volt az, hogy működjön. És működött szerintem, legalábbis rám az én arcomra mosolycsalt mindenféleképpen. És hogyha ezt össze kéne hasonlítani más, mondjuk posztapokaliptikus sorozatokkal, mint, hát nem is tudom, hogy mi az, amire igazából rá lehetne fogni, és jó, legyen a Walking Dead, mert az mindenki is tudja, hogy milyen. Na most az a sorozat, az szerintem mindig is sokkal komolyabb volt, abban a humor nem dominált annyira. Talán az első évadban még talán híve hó, itt-ott akad, de annyira régen láttam már egyébként a Walking Deadnek is az első évadát, hogy nem hiszem, hogy ezek a dolgok ezek benne lettek volna. Minden esetre ott ez egy sokkal komolyabb műsor volt. Sokkal kevesebb volt benne a humor, és az emberi igazi pillanat szerintem legalábbis azok a részek, amiket én láttam belőle, azokban nem vitték túlzásba különösebben ezeket az emberi momentumokat, meg a nevetést azt meg egyáltalán nem. Különösebben a Last of Us-nak viszont valahol meg pont ebben rejlik az erőssége, pont ezek azok a tulajdonságok, amik miatt ez a sorozat szerintem kiemelkedően szórakoztató tud lenni, és amik miatt kiemelkedően el tud menni, el tudja vinni az egészet egy olyan irányba, ha úgy tetszik, ami nagyon-nagyon jót tesz neki, amitől sokkal komolyabbá válik az egész, ami miatt valahogy az egész egy kicsit olyan valósághűbbé tud válni, emberivé. Talán ez volt az a szó, amit keresek, hogy a Last of Us az azért egy zseniális sorozat. Nem azért feltétlenül, amit történik benne, nem feltétlenül a karakterei miatt, hanem mert egyszerűen emberi, valósághű. Egyszerűen a Covid után el tudjuk hinni, hogy ez velünk is megtörténhet. Mi is létezhetünk egy ilyen világban, feltételezve, hogy túléljük, nyilván, de ha túléljük, akkor mi is létezhetünk egy ilyen jellegű világban, és ez iszonyatosan hátborzongató érzés, ami egy egész hétre így belekúszik az ember agyába, és minél hosszabb ez a sorozat, annál tovább marad veled ez a gondolat, és annál nagyobb hatást fog gyakorolni rád. Nem biztos, hogy maga a sorozat lesz az, ami azt a hatást ki fogja fejteni benned, de az biztos, hogy a gondolat maga az nagyon sokáig benned fog maradni, és ez szerintem egy kulcsmomentuma lehet ennek az egésznek, hogy mennyire is lehet ez egyébként egy ilyen hosszú távú dolog, meg hogy mennyire lehet majd egy olyan dolog, ami majd így az emberrel hosszú távon velünk fog maradni, hiszen valószínűleg 2-3 év lesz megint, mire kapunk egy második évadot ebből a szériából, viszont ugye, ha minden igaz, akkor az első évad az elmeséli az első játéknak a teljes történetét, tehát tulajdonképpen mi így igazából valószínűleg a 8.-9. rész környékén, vagy nem tudom hány részes a szezon, addigra már eljutunk arra pontra, amikor teljessé válik az egész történet, és minden egyes apró eleme a helyére kerül. Nem tudom egyébként, ez mennyire volt jó húzás mondjuk az alkotók részéről, de minden esetre baromra kíváncsi leszek arra, hogy mi fog majd történni ebben. Szóval szerintem tökre egyértelműen a Last of Us talán az idei év egyik legkiemelkedőbb műsora. Mindenféleképpen ezek az apró pillanatok a karakterek között, illetve ez a fajta humor, vagy az apró mosolyok, amik néha így felbukkannak a karakterek orcáján, azok a dolgok, amik szerintem különlegessé tudják tenni ezt a sorozatot, és ezek azok a pillanatok, amik szerintem igenis képesek arra, hogy az embert egy kicsit, nem is az, hogy életet töltsék meg, de mindenféleképpen egy kicsit pozitívabban kezdjünk el viszonyulni nagyon sok mindenhez. És szükségünk van ilyen műsorokra egyébként, mint a Last of Us, mert egyszerűen az emberségünkhöz szól. Az emberségünkhöz viszi vissza a természetünket, az emberségünkkel foglalkozik, azt próbálja meg bemutatni. És nem csak az olyan apró momentumokban, mint amikor ugye Hank Williams dalt játszottak a kazettáról, érted? Tehát kazettáról. Tehát önmagában Hank Williams egy baromira brutálisan régi veteránnak számító zenész volt, hiszen nagyon régen élt, ráadásul kazettát, ráadásul egy olyan kocsiban, amikor szerintem valószínűleg már nem is lett volna szabad, hogy egyáltalán. Bár lehet, hogy ez a kocsi ez annyira régi, hogy abban még voltak kazettás dolgok, szóval mindegy, nagyon-nagyon érdekes volt szerintem, és igazából az ember belegondol, akkor ennek a zenei világa is egyébként egy elképesztően lenyűgöző dolog, és nem csak Hank Williams miatt, hanem önmagában a fő dal is, illetve egyéb momentumok, amikor belefér a zene, akár csak a régi zenékre gondolunk a korábbi epizódokból, akár ebben az epizódban, szerintem mindig van valami hátborzongató dolog benne, ami akár csak a zenei motivumok, amik tényleg megjelennek benne, mint a zenei aláfestések, amik ugye, ha jól emlékszem, akkor nem is ugrik be, hogy ki a zeneszerzője ennek a sorozatnak, de iszonyatosan hátborzongatóan hatásos zenét tud szerezni hozzá, úgyhogy emiatt mindenféleképpen egy iszonyatosan érdekes világot tud megteremteni. Az egésznek az atmoszférája mind vizuálisan, mind pedig, pontosabban nem így kell megfogalmazni, hanem az egésznek az audiovizuális megvalósítása, az mennyei. Az a fajta dolog, ami hátborzongatónak kéne lenni, az szerintem annyira nem mutatkozik meg, illetve amivel megmutatkozik, az nyilván az emberek elsősorban. Alapjáraton ezzel egyébként nekem az egész a világon semmi bajom nem lenne, figyelembe véve azt, hogy mennyibe került, viszont van, mert ezért az összegére, ami mennyit ráköltöttek erre a sorozatra, nem biztos, hogy emberi konfliktusokra vágynék, hanem jöjjenek azok a zombik, gyilkolásszuk őket meg, történjenek dolgok benne. Lehet, hogy egy kicsit érdekesebb lenne, mint az emberek közti konfliktus, mert az emberi természetet azt nagyon jól ismerik, és nagyon tudjuk azt, hogy miért úgy viselkedik mondjuk Kathleen, mint ahogy. Legalábbis feltételezzük, hogy tudjuk. Szeretnénk hinni azt, hogy tudjuk. Szeretnénk feltételezni azt, hogy az ember miért lesz rossz. Hiszen ő a saját szempontjából ő nem gonosz, feltétlenül, csupán az ő világlátásából ő egy jó cselekvő személy. És ez egyébként az emberekre, a mi világunkban, tehát a valóságban is tökéletesen jellemző, hogy mi nem hisszük el magunkról feltétlenül azt, hogy gonoszak vagyunk, mi csak úgy próbálunk cselekedni, ami számunkra helyes. Ettől önzőkké válunk? Valószínűleg egyébként. Mert szerintem azért nem ártana gondolni néha másokra is. És azért, amikor az ember egy vezetői pozícióban van, mint például Kathleen, akkor valószínűleg másokra is kéne gondolni, és mások érzéseit, érdekeit is szem előtt kéne tartani, amit egyébként ő szerintem meg is tesz, de attól még úgy fog cselekedni, ahogy az ő iránytűje ezt sugallja neki, és ez szerintem rengeteg mindent befolyásol, illetve rengeteg mindent el tud mondani, meg hasonló dolgokat tud véghez vinni vele. Csak ugye az emberben tényleg ez az egyik legérdekesebb dolog, hogy mi nem, tehát magnetosan feltétlenül, most egy hülye példával jövök, egyébként X-Men, bocsánat, magnetosan, meg Lex Luthor. Például ők sem hiszik azt, hogy ők gonoszak lennének, mert ők úgy vélik, hogy a nagyobb jó érdekében és az emberiség érdekében próbálnak meg cselekedni. Igen, ám csak, hogy az, ahogy cselekednek, az nem biztos, hogy az emberiség érdekeit szolgálja. Vagy nem biztos, hogy az a legjobb módja, hogy az emberiség érdekeit szolgálják. És társaik. És akkor nagyon finoman fogalmaztam meg szerintem ezt az egész történetet, mert egyébként ez szerintem simán benne van ebben a sztoriban, és simán érződik rajta ezen az egészen az, hogy mennyire fontosak azok az apró pillanatok, amik ahhoz kellenek, hogy a világ egy kicsit jobb helyé tudjon válni, és hogy az ember nézőpontja ne feltétlenül csak saját magából álljon és legyen önző. Ez egyébként felvet olyan kérdéseket is, hogy az ember alapjáraton gonosz-e, vagy gonosznak születik? Születhetünk gonosznak? Vagy szimplán az élet tesz bennünket azzá? És ez egy olyan gondolat, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hiszen ahhoz, hogy megértsünk egy karaktert, megértsük a cselekedeteit, akár a mi világunkban, akár egy tévésorozat vagy filmben, ahhoz nekünk ismernünk kell azt, hogy mik lehettek azok a dolgok, amik kiváltották. Nyilván ezt megtehetik traumák, nyilván ezt megtehetik olyan apró sérelmek a múltból, amik befolyásol vannak ránk. Lehet olyan is, ami nem jött össze, de nagyon szerették volna, és ez eltereli őket. Tehát néha Joker tökéletes példa egyébként erre, néha elég egyetlen rossz nap ahhoz, hogy az ember élete örökre megváltozzon, és nem pozitív irányba feltétlenül. Ezek azok a hátborzongató dolgok szerintem, amik nagyon-nagyon jellemzően emberi tulajdonságok, hogy tényleg hiába hisszük azt, hogy mi helyesen cselekszünk, hiába hisszük azt, hogy mi a jó úton járunk. Egyszerűen a világ nem biztos, hogy ezt ugyanúgy fogja látni, de nem is biztos, hogy a világ nem fogja ugyanúgy látni. Lehet, hogy a másik ember, akivel éppen szembeállunk, vagy szembe kerülünk, amiatt, mert hogy a mi világnézetünk, vagy a mi gondolkodásmódunk más, eltérő, mint a többi, vagy csak szimplán nem gondolunk bele a következményeibe, a tetteinknek a következményeibe, azáltal is egyébként egy olyan konfliktus helyzetet tudunk generálni, amiből nagyon-nagyon nehéz szerintem visszajönni, és amiből iszonyatosan nehéz bármi pozitívat kicsikarni. És hát nyilván ugye, amikor az ember egy ilyen szituációban találja magát, akkor azért elég keményen elkezd gondolkozni azon, hogy mi is történhet ott, meg hogy hogyan is kelhetnek életre ezek a dolgok, mert akárhonnan is közelítem meg ezt a kérdést, akárhonnan is vizsgálom meg, az emberi természet az mindig egy nagyon-nagyon érdekes rejtély. Mert nem tudhatod soha azt, hogy mi az, ami befolyásolja a cselekedeteidet. Nem tudhatod azt, hogy minek köszönhetően hozzal meg olyan döntéseket, amilyeneket. Hogy minek következtében válsz olyanná, amilyenné. És ez valahol szerintem egy elképesztő hátborzongató és félelmetes tulajdonság, de sajnos ez egyébként mindenkiben benne van. Mindenkiben ott van ennek a valóságtól való félelme, vagy nem is tudom egyébként mi a jó, legjobb szóra, de mindesetre ott van az emberben tényleg ez az egész, bármi megtörténhet veled, bármilyen irányba el tudsz menni, bármilyen dolog megtörténhet veled, és ez hát borzongató dolgok, akár bemerjük valami ezeket a dolgokat, akár nem, egyszerűen tényleg azon kapod magad, hogy félsz és rettegsz, mert az emberi természetben benne van ez. Még annál is, akit nagyon jól ismersz, annál is benne van az, hogy egyik például még így viselkedik, következőben még már úgy viselkedik. És nem tudhatod azt, hogy ez minek a következménye feltétlenül, hogy te követtél el valamit, ő követett el valamit, vagy ő változott meg olyan szinten. És néha még csak meg sem meg kell változnia feltétlenül annak érdekében, hogy minden tökre más legyen, hanem egyszerűen tényleg csak arról van szó, hogy a világ az egy másik hely, mint amilyen volt korábban. És ezek azok a tulajdonságok szerintem, amik miatt eszelő se hátborzongató tud lenni, mondjuk Kathleen-nek a figurája is, meg ez az egész világon bejátszódik, hogy igazából itt nem is ezek a gombás zombik, akik törrettegnünk kell, hanem mi magunk az emberek vagyunk azok, akik félelemmel töltik el a túlélőknek a szívét. És ez egy hátborzongató tulajdonság, és ez egyébként minden produkcióban egyébként jelen van, és tényleg, ha belegondolunk, akkor tényleg a legveszélyesebb az tényleg nem valami külső tényező, hanem tényleg az ember maga. És ez mindig egy egyszerűen hátborzongató dolog szerintem. És még két röpke dolog. Az egyik az, hogy ugye Pedro Pascal volt hétvégén a Saturday Night Live-ban, és készítettek egy zseniális sketchet, egy digital sketchet a Mario Kart játékhoz, ugyanis ugye a sketchnek az volt a lényege, hogy az HBO miután megcsinálta a Last of Us-t, és egy gigas slágertermék lett, utána egy másik számítógépes játékot is szeretnének adaptálni, és hát nyilván ugye ez a Super Mario világában játszódó Mario Kart lett volna. Tökre érdekes volt az, hogy igazából abban a történetben is simán el lehet mesélni, vagy ezt a történetet is simán el lehet úgy mesélni, hogy ez egy tökre drámaian ható dolog lehessen. Egyszerűen átjön az embernek az, aminek át kell jönnie belőle, mert egyszerűen azt érzed rajta, hogy basszus kulcs, ennek így van értelme. Tudom, hogy poén az egész, tudom azt, hogy csak viccelnek vele, tudom azt, hogy ez nem így működik, meg hogy ez nem így lenne, meg egyébként nem működne kb. Semennyire, viszont mit megnéztem ezt a kb. 3 perces trailert, utána úgy voltam vele, hogy uramisten, ezt szívesen nézném. Mert annyira eszement, és annyira eszeveszett. És nyilván ilyenkor lehet jönni azzal, de hát a Mario Kart az nem ilyen drámai, nem ilyen drasztikus, meg nem ilyen izé. Igen, persze, ezek mind benne vannak, csak közben meg valahogy meg mégis ott motoszkál az emberben az az érzés, hogy de hát lehetne ilyen is, meg lehetne így is jobbá tenni. Az egészen, és akkor lehet, hogy az embereknek más lenne a vélekedésük erről a történetről, és hát nyilván ezek nagyon sok mindenben közrejátszhatnának annak érdekében, hogy a világ megváltozzon, és hogy egy kicsit jobb hely legyen. Vagy legalábbis érdekesebbek legyenek ezek a játékadaptációk, hiszen nem muszáj mindig ugyanabban a műfajban maradni. Lehet, hogy vannak játékok, aminek jobban tenne, vagy speciál Super Mario világa szerintem abszolút nem az, aminek jobban tenne az, hogyha elvinnék a komolyság irányába, de mindegy, ez legyen az én egyéni szosz problémám. Az utolsó dolog, amit mindenféleképpen szeretnék megemlíteni a Last of Us-szal kapcsolatban, az, hogy ugye jövő hétvégén jön jövő vasárnap egész pontosan a Super Bowl, ennek értelmében pedig, ha minden igaz, akkor az HBO előrébb hozta a premier dátumát az 5. epizódnak, méghozzá már pénteken be fogják mutatni ezt a részt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog lesz. Egyébként ez az HBO Maxon, illetve az HBO On Demandon fog debütálni pénteken, az HBO-n ott pedig, ha minden igaz, akkor ugyanúgy este 9-kor fog majd a Super Bowl ellen adásba kerülni ez az epizód. Ez két okból kifolyólag lesz szerintem egy iszonyatosan izgalmas dolog. Egyrészt, mert eddig nőtt folyamatosan a nézettség, és valószínűleg az 5. rész lesz az első olyan epizód, ahol nem fog tovább nőni a szériának a nézettsége. Egész pontosan, hogy mire is gondolok, nos, 37%-ot nőtt a harmadik részre a nézettsége a történetnek, hiszen a harmadik rész nézettsége az 6,4 millió nézőt tudott elérni, ez 12%-kal több, mint amit a második rész tudott elérni, és 37%-kal több, mint a sorozatnak a debütálós epizódja tudott megszólítani, illetve elérni, úgyhogy elég szépen ível felfelé a nézettsége ennek a szériának. Kíváncsi leszek, hogy a Super Bowl ellen például hogyan fogja tudni megtartani magát, mert ez nagyon sok mindent be fog folyásolni szerintem a jövőre nézve, illetve valószínűleg kíváncsi leszek, hogy magyar HBO bemerje vállalni, vagy az HBO Max bemerje vállalni azt, hogy már pénteken bemutatják nekünk az új epizódot, és nem kell hétfőig várnunk vele. Én például baromira imádnám, mert akkor a szombaton fel tudnám venni az adást, és akkor minden happy lenne, és én is az lennék, és ez tök jó volna. De hát ez valószínűleg ez egyébként nem így fog megtörténni, mert szerintem nálunk nem fog debütálni a történet. Még pénteken, ez, ha minden igaz, egyébként még nem is jelentették be talán a következő heti premiereket, legalábbis most nézem az oldalukat, nem is látom azt, hogy ki lenne téve bármi, ami február 6-a után történik az HBO Maxon. Egyelőre egyébként a február nem egy kimondottan erős hónapnak néz ki. Azt tudom, hogy lesz egy Harley Quinn különkiadás, ami hozzánk is kb. Ugyanaznap érkezik, mint Amerikában. Hát meglátjuk, hogy legalább az jó lesz-e. Azon kívül pedig engem továbbra sem nagyon sok minden tud érdekelni, így a magyar HBO Max kínálatában, ami azért egy elég elkeserítő, meg szomorú látvány Na mindegy. Szóval nagyjából ezek voltak azok a dolgok, amiket a Last of Us legújabb epizódjával kapcsolatban szerettem volna mindenféleképpen elmondani. Szerintem ez egy jó epizód volt, jó volt benne a humor, jó volt benne az emberi kötődés pillanata. Nyilván az, amikor behozod az embert, mint konfliktusforrást, az már nem annyira feltétlenül lenyűgöző, mint az a világ, amiben játszódik, ami audiovizuálisan egyaránt, illetve színészileg tökéletesen lenyűgöző, csak az emberi konfliktus az valahogy úgy mindig képes egy kicsit nekem legalábbis betenni a kaput, és képes egy kicsit olyanná varázsolni ezt az egész történetet, amit egy kicsit tényleg azt érzed, hogy hát ez nem biztos, hogy annyira jó irány, vagy hogy ennek így kéne megtörténnie, vagy így kéne lennie. És szerintem ezek azok, amik igazából hátborzongatók, nem a többi része, mert a többi részével mindenki meg tud birkózni, meg el tud lenni vele valahogy, valamilyen úton, módon. Szóval, ha tetszett a Last of Us 5., 4., 4., 4., ez micsoda, 4. része volt, szóval tetszett a Last of Us 4. része, vagy akár nem tetszett a Last of Us 4. része, akkor gyere és beszélgessünk róla lent a kommentekben, mert szerintem bőven akadt ebben az epizódban is miről beszélgetni. Ha pedig még nem láttad, akkor mindenféleképpen nézd meg, és utána gyere visszabeszélgetni, vagy írj egy e-mailt a podcast@gmail.com címre, esetleg keresd fel a Facebook oldalt a BMW Podcast név alatt. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk remélhetőre még ezen a héten, ha nem, akkor pedig jövő hétfőn egy újabb Last of Us kibeszélővel. Popkultúrában rendkívül gazdag hetet kívánok! Frasier has left the building.